Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető Kollát György.
Jó estét kívánok! Az 54. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Talán a hallgatónak már a könnyökén jön ki az újévi jó kívánság. Hadd következzék mégis egy szívbéli utolsó. Sok bajunkra reményt, megoldást hozó új évet kívánok a hallgatónak, a rádió munkatársainak és a mai műsor vendégeinek. Ránk fér az őszinte szerencse kívánat, egyszer majd csak célba ér. A Rakottban ma a közúti közlekedés színe és fonáka jön szóba. Beszélni fogunk az automobilizmus trendjeiről, a gazdasági pénzügyi válság beszűrődéséről, jogi dilemmákról, biztosítási kérdésekről, a közlekedési kultúra állapotáról, a rendészeti gyakorlatról és azokról a tennivalókról, amelyeket az állam és az autós olykor másként ítél meg. Külhoni barátaink szerint Magyarországon mindenki siet, rohan. Kívülről olyan használt autónak látszunk, amelyik 160-nal repeszt a strádán, ám az utat főleg a visszapillantó tükörből nézi. Ez az áthallásos, netán cinikus jelzés lehet most apropó is. Ezért a Rakott a közlekedők, ezúttal főként az autósok gondját, baját veszi sorra. Témáink. Hogyan fest ma a közúti közlekedés egésze, annak infrastruktúrája, a járműpark nívója, más elemeinek, szolgáltatásainak a rendje és összhangja. Van-e reális piaci helyzet? Hol a helyünk Európában, ehhez képest itthon mi pozitív, illetve elmaradott? Kik a közlekedési biztonság főbb alakítói, mi ebben az állam, az önkormányzat szerepe és mi a civil társadalomé? Hol van ebben a Magyar Autóklub, melyek e szervezet főbb jellemzői, újévi tervei, üzenetei? Mit mutat a közlekedés jogi háttere? A szabályok észszerűsége, egyeztetése és tényleges gyakorlata ilyen. Hívószavak lesznek, az a slágvortok, villámkérdések, majd egymásra utaltság a biciklistákkal, azután a rendőrség szerepfelfogása, a KRESZ korszerűsége, ellenőrzések, szigor és belátása mindennapokban. Tovább a kapcsolat a tömegközlekedéssel és a gyalogossal, de szóba jönnek strádadíjak, dugódíj és szmogriadó is, gondok és megoldások a kátyúk, a parkolás, a biztosítás és a kárviselés terén, azaz mérleg a legutóbbi év fejleményéről és terve kilátása 2013-ra. Vendégünk dr. Kovács Zoltán úr, a Magyar Autóklub főtitkára, és dr. Kovács Kázmér úr, jeles ügyvéd, az Autóklub bizottsági elnöke. Szerbusztok, szakértő urak, a hallgató nevében is üdvözöllek benneteket a stúdióban.
Jó estét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szervusz!
Szervusz! Ide most külön köszöntés is társul Kovács Zoltán úrnak a közelmúltbani születésnapjához, Kovács Kázmér úrnak pedig a magas jogászi elismeréséhez jár gratuláció.
És Köszönöm szépen.
Jó, igen. És Kovács Zoltán úrhoz mindjárt egy kis pletykálás. A Klubrádió újszülöttként a Magyar Autóklub központi székházában a Rómer Flóris utca emeletén volt, és a névadó, mármint a Klubrádió, Kovács főtitkár úr talán, jól tudom?
Hát ez már elég régen volt, úgyhogy több mint egy évtizeddel ezelőtt, de valójában igaz, abban az időben egy közlekedési típusú rádiót szerettünk volna létrehozni, amelyiknek a fő célkitűzéseként azt fogalmaztuk meg, hogy aktuális közlekedési hírekkel láss el az autósokat, tehát arra gondoltunk, hogy ne úgy általában mondják, hogy amit egyébként egy közlekedő naponta közlekedő autós úgy fejből el tud mondani, hogy a budafoki úton befelé torlódás, stb., hanem élő módon, egyébként ezt hozzáteszem, mindjárt nem mindenki szerette, különösen nem az akkori rendőrség, hiszen hallgatók nagyon már rászoktak, hogy betelefonáltak, hogy hol látnak éppen trafipaxot, stb. E tekintetben azzal nyugtatgattuk az akkori felelős rendőri vezetőket, hogy nyilvánvaló, hogy a közlekedés biztonság az elsődleges cél.
Nem a büntetés, hanem hogy rend legyen, hogy ne csináljak szabályozást.
És hogyha tulajdonképpen mindenhol elterjedt, hogy most éppen mérnek, akkor mindenhol nyilván betartják is a szabályokat az autósok.
Országos, vagy regionális, vagy budapesti adó volt ez akkor?
Ez regionális frekvencia volt akkor. Egyébként 95.3.
Igen. Mint ahogy amin most is beszélünk. Az első, vagy bevezető gondolatsor két azonos kérdés lenne. Ez tudom, nagyon közhelyszerű, de mégis. Mi volt a legemlékezetesebb, vagy legfontosabb ügy, eset, történés tavaly nálatok, akár pozitív, akár negatív előjellel, Aztán a másik, ennek a folytatása, hogy van-e már ma látható olyan kihívás, várakozás, plusz-minusz előjelő fejlemény, ami az egész évre kihat. Tehát mi maradt meg 2012-ből, és mi várható 13-ra? Nagyon-nagyon szimpatikus a kérdés, de talán fontos is.
Tessék. Fontos valóban egyébként, hiszen a Magyar Autóklub egy olyan piaci szegmens részeként működik és dolgozik, amelyik az elmúlt mondjuk úgy, hogy 5 évben, tehát amióta 2008 óta, ugye itt is mondjuk, hogy a gazdasági válság elérte Magyarországot is, gyakorlatilag egy nagyon erős lejtmenetet észlelünk. Nevezetesen hát még a 2007-ben azért durván 230 000 3,5 tonna alatti személygépkocsit, illetőleg kis teher, ilyen kis furgonokat adtak el, és ez ugye a mai napra durván 50 000-re esett vissza. Tehát én mondhatnám, durván évente 50 000-re. Na most a Magyar Autóklub, mint civil egyesület, ha szabad így elhelyeznem, a legcivilebb civil egyesület, ezt is talán mondhatom, egy magánegyesület, semmiféle állami támogatásban nem részesül, hanem egyrészt a tagdíjaiból, ami egyébként az egész költségvetésének csupán a 10%-a, és gyakorlatilag 90%-át pedig piaci körülmény versenybe kell szolgáltatásokkal megteremteni. Ebből fakad nyilván a 2012-es élményünk is, hogy az a piaci szegmens, ami egy negyedére, egy ötödére zsugorodott, hát eléggé kevés morzsát hagy meg a résztvevőknek. Csak megemlíteném, hogy 2008-ban még mondjuk 1100 márka kereskedés működött Magyarországon, ma kevesebb, mint 300 már a tulajdonosok száma, a szalomok száma sem éri el a 400-at ma már. Igen. De nyilvánvaló, hogy mivel kevesebb autót adtak el, kevesebb autó megy a szervizekbe, kevesebb hitelt helyeztek ki, kevesebb biztosítást kötnek, amiből egyébként a márkakereskedéseknek ugye a jelentős bevétele származott, tehát nem elsősorban a gépkocsinak a marsából, a kereskedelmi hasznából éltek ők jól, ha szabad, akkor még így mondom. Uh-huh. És hát nem is jól, mert valójában olyan előírásoknak kell eleget tenniük, márkakereskedések nyugati színvonalú, mindannyian látjuk, hogy gyönyörű szép üvegpaloták, és meghatározott technológiát kellett nekik felépíteni. Ezt nagyon sok márkakereskedő hitelből tette meg. Most a hitel részletében nem mennék bele, ez ma már a lakosság számára is ugye ismert.
Hatalmas teher, míg az autó nem csak a háznál, persze.
Na most ugye, amikor egy üzleti terret elkészítettek 5 éve, akkor ezzel nem számoltak. Hát ennek következménye az, hogy nagyon sokan bedőltek. Ráadásul ugye az itt felszabaduló, mondhatnám nyugodtan azt, hogy 10 000-es nagyságrendű munkaerőállomány, az gyakorlatilag átcsúszott a fekete. Hát mondjuk, hogy szürke, de fekete. Nagyon sötét szürke, igen, minimum, ha nem fekete gazdaságban. A Magyar Autóklub pedig transzparensen áttekintető módon, ISO minősítéssel és SAP vállalatirányítási rendszerrel. Ez egy zárt, az ISO egy minőségbiztosítási rendszer, másrészt pedig az SAP az pedig egy vállalatirányítási, egy könyvelési pénzügyi rendszer, tehát áttekinthető. Magyarul ott mi számlával dolgozunk, garanciával és számlával. Na most ugye így, ez egy nagy handicap, hogy így mondjam, hiszen olyan versenyzőkkel kell versenyeznünk, akiknek nincs ez a nagy puttony a hátán, amit egyébként mi természetesen felelősséggel viselünk, hiszen ugye az államadósság ledolgozásában minden felelős gazdálkodó szervezetnek részt kell venni, ez érthető. De ugyanakkor hát van azért, aki még szabadon fickándozik, és hát reméljük, hogy azért majd a körmükre néznek.
Világos. Átadom neked a szót, Kazi kollega. Igen. Neked 2012-ben mi volt a legemlékezetesebb? Mi az, ami esetleg áthúzódik idénre?
Igen. Talán csak részben húzódik át. Több mindent is említhetnék, de legszívesebben az úgynevezett MÁV biztosítottak ügyeit.
A megoldás került közelre.
Mert a megoldás megtörtént.
Világos.
Ez gyakorlatilag két lépésben történt meg. Az első egy bírósági ítélet volt, a második lépés pedig két részből állt, az Alkotmánybíróságnak a döntése, és annak nyomán az országgyűlés kényszerű törvényhozási aktusa. Igen. Az első lépés, ami a kúrián ért véget, a legfelsőbb bíróság jogutódjánál, az arról szólt, akkor még az Alkotmánybíróság nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy a MÁV biztosítottak, ugye a csődbe ment MÁV biztosítónál a kötelező gépjármű felelősség biztosítással rendelkező biztosítottak, úgy kerültek bajba, hogyha a károkozás külföldön történt, mert ezekben az esetekben a MÁV biztosító fizetsége helyett a Mabisz térített. Értem. Viszont sikerült, akkor még nem rendezte az Alkotmánybíróság a MÁV biztosítottak ügyeit, és hogyha nem találtunk volna valamilyen rést a jogi rendezésben, akkor ezt végül is az érvényes felelősségbiztosításuk ellenére azoknak a szerencsétleneknek kellett volna kifizetni, akár 10 milliós nagyságrendben, akik rendelkeztek érvényes felelősségbiztosítással. Na most ezt a külföldi károkozások esetén sikerült megoldani ezt a kérdést egy bíróságítélettel, mert ott a jogalkotónak volt egy mulasztása, és ezt sikerült megtalálni. Ez ott a konkrét ügyekben a nemzetközi árufuvarozók ügyeit érintette, de kiadott minden külföldi károkozásnak. Viszont később az Alkotmánybíróságnál sikerült azt elérni, hogy az Alkotmánybíróság ezt az egész szisztémát ebben a formában alkotmánysértőnek találta, és felhívta az országgyűlést arra, hogy annak az indokolatlan hátránynak a keletkezésből adódó helyzetet, ami a MÁV biztosító rendezetlen csőd helyzetéből származott, oldja meg. És ennek az lett a vége, hogy bár késedelemmel, mert 2012. júniusig adott az Alkotmánybíróság erre a határidőt, nem addigra, de ez év őszére, pontosabban 2012 őszére, hiszen most már 2013-at írunk, az országgyűlés meghozta ezt a törvényt, gyakorlatilag az összes MÁV biztosított felélegezhetett. Ezt egy nagyon lényeges sikernek tekintheti a Magyar Autóklub is.
Épp ezt akartam mondani, hogy ez azért mondjuk el, miközben cégreklámokat nem adunk, a Magyar Autóklubnak jelentős szerepe volt abban, hogy ez a folyamat sikerrel végigment.
Igen, hát
örülök,
hogy te mondtad, és nem én mondhattam, de volt egy másik, most már 2013-ra áthúzódó kérdés is, amiről szívesen beszélnék, és ennek az előzménye tulajdonképpen 1996-ra nyúlik vissza. Ez az elektronikus útdíj kérdésével összefüggő dolog, ami most megint kulminál, de a jelenlegi stádium a dolognak az, hogy végül is az országgyűlés azt fogadta el, amit a Magyar Autóklub is mindig hangoztatott, hogy a használatarányos díjfizetés az autópályákon nem feltétlenül a kilométer arányos, hanem akár az időarányos fizetést is jelentheti.
Itt európai szabályok is vannak a háttérben.
Hát pont arról van szó, hogy azt kérték számon, illetve úgy magyarázták sokan félre az EU követelményeket, hogy a használatarányos fizetés minden gépkocsi esetén a kilométer arányos fizetést kell, hogy jelentse, holott ez nem volt akkor sem így, és most sincs így, és ennek a felvetésnek a nyomán adódott az a helyzet, hogy végül is, és ez a döntő, a személygépkocsiknál elfogadták azt a 96 óta a Magyar Autóklub által is hangoztatott elvet, hogy az autópályákat nem azért építették, hogy a díjfizetést szaporítsák ezzel, a használatnak kell megvalósulnia az autópályákon. Magyarul a jelenlegi előirányzat az, hogy a személygépkocsik az autópályán továbbra is az eddigi rendszer szerinti időarányos fizetés mellett térítik a díjat, viszont a haszonjárműveknek kilométerarányosan kell fizetni, hiszen ők azok, akik igazán igénybe veszik az utat. Más kérdés az, hogy sajnos most a legfrissebb fejlemények egyike az, hogy annak ellenére, hogy a tender ki volt írva, a tényleges megvalósítása a haszonjárműveknél csúszik az EU-t díj tekintetében.
Kovács Zoltán főtitkár, úgy látom, akarsz ezt hozzátenni, mert hiszen itt nagyon fontos műszaki gazdaság összefüggések vannak.
Talán annyit érdemes tudni erről azért, hogy egy autópálya díj nagyságrendjéhez képest mindig vannak vetítése alapok. Tehát egy nagyon alapvető kérdés az, hogy mi az, amit az állam meg akar térítetni abban a díjban, amit egyébként valamilyen módon, egyébként mi ezzel értünk amit a Kazi mondott, és a Magyar Autóklub mindig ezt képviselte, hiszen a teherautóknak ezt is kell tudni, hogy ez talán furcsa hangzik, vagy laikusnak, túlzásnak tűnik, de szakértői mérések szerint ezerszeres az úttest dinamikus igénybevétele egy 40 tonnás kamion által, mint amit egy személygépkocsi odarról. Tehát magyar visszatérve három lényeges tényező, egyrészt a beruházás, mint olyan megtérítése, másik, a nagy felújítások kérdés, hogy a 10-15 évente van egy ilyen nagyobb felújítás, és végül pedig a karbantartás, és az üzemeltetés. Uh-huh. Na most ugye erre van az, hogy el kell dönteni, mi az, amit megtérítetünk. Mi megítélésünk szerint a személygépkocsiknak az időarányos felhasználás, az kifejezi azt, hogy ki hogy használja, és ez a normális. Ugyanakkor azért hozzáteszem, hogy a különösen a nehéz tehergépe, ami forgalomnak, viszont Magyarországon a tranzit jellege dominál, tehát azért nem lehet abból kiindulni, hogy nyilván fuvaroson most nem örülnek, amit mondok, de egyébként, ha valaki megnézi, akkor az M5-ös, M0-as, M1-esen keresztbe menő nemzetközi forgalom, az gyakorlatilag 70-80%-át kiteszi. Tehát az a bizonyos, mondjuk idei évre mondjuk 75 milliárdot terveztek, amennyiben jól tudom a költségvetésbe, de egyébként az éves szinte lesz a 120-140 is, uh-huh. Különösen, hogy a róla forgalom, ez a Roland de Landstraße megszűnik, és mondjuk 30 ezerrel több nehéz teherautó zúdul a magyar autópálya hálózatra, sajnos majd fogunk ezzel találkozni, hogy lehet, hogy nem tudunk a jobb sávon már menni. Igen. Ezért olyan fontos egyébként, ahol már bevezették sok helyen, ugye az, hogy előzni tilos a tehergép járműnek, hogy legalább az első sávot tudjuk használni személygépkocsisok. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag mondjuk ezekre a megoldásokra nyilván a komplex válaszokat igyekszik a közlekedési kormányzat is adni, és úgy gondoljuk, hogy most ez helyes. Meggyőződésünk, hogy ezt már korábban kellett volna. Tehát a korábbi kormányok is mulasztottak, mert ez gyakorlatilag már 2004-től sok 100 milliárd forinttól esett el a magyar állam.
Világos. Egy megjegyzés és egy kérdés. A megjegyzés, hogy mondjuk el azért azt, hogy büszkén a Magyar Autóklub javára, hogy nagyon nagy vonulmenő, precedens értékű peres győzelmek alapozták meg mindezt az autósok érdekében. Dicséret az Autóklub vezető ügyvédjének, hogy nem mondjuk most ennek. A kérdés viszont a következő. Hogy néz ki mindez külföldön? Ugyanez a probléma, mint nálunk? Az M5-ön, az M0-án? Hogy oldják meg ezt más országok? Kitől mit tanulhatnak?
Nemzetközi gyakorlat az azért különleges, mert mindenre lehet példát mondani.
Mi a jó benne?
Én azt gondolom, inkább mindig a saját adottságainkból kell kiindulni, és a saját céljaink érdekébe kell megfelelő megoldásokat találni. Természetesen van már úgy, hogy EU-konformnak is nevezhessük, de az itteni módszer, amit most itt alkalmaznánk majd, az én gondolom megfelel ilyen szempontból, meg a magyar költségvetés érdekeinek is. De mondjuk Ausztriában, ugye mondjuk Magyarországon 6500 forintért végig döngethet egy 40 tonnás kamion, egészen mondjuk Röszkétől Hegyeshalomig, tehát az M5-ös emulás. Durván ennyi.
Ez a nagyságrend, igen.
Ausztriában ennek a többszöröséért. De egészen elképesztő, hogy ma már olyan szlovák rendszámú teherkocsikkal is találkozni, az M3-as, M1-esen, amelyek mondjuk Kassából, Kosicéből, Kassából, ugye úgy megy el Pozsonyba, Bratislavába, hogy tetszik,
rajtunk keresztül,
mert gyorsabb és olcsóbb. Tehát magyarul azért mindenki védeni akarja egyrészt költségvetési bevételt, és már is a környezetét is akarja védeni. Igen. És hozzáteszem még, hogy ezek a kocsik egyébként, ezek a nemzetközi tranzitosok nem igazán tankolnak még Magyarországon sem, hiszen ugye ott még az üzemanyag is belejátszik aztán az egész kérdés. Magyarul úgy veszik igénybe a mi általunk drága pénzzel létesített infrastruktúrát, hogy nem teljesítenek semmiféle ellenérték fizetést. Inkább több rendbelileg, úgyhogy én azért magam részéről, meg hát Autóklub részéről is nagyon sürgetnénk azt, hogy minél előbb bevezetésre kerüljön, és ha egyébként most bármilyen jogi technikai problémák miatt csúszna ennek a bevezetése, én azt gondolom, hogy akkor is meg lehet találni a módját, átmenetileg addig is, amíg a végleges műszaki megoldást a gyakorlatban már megvalósítják, akár fél évre, akár egy évre, hogy valamiféle más technikai eszközzel, de beszedjük azt a bizonyos tízezres nagyságrendű pénzt a tranzitforgalomtól, ami természetesen a magyaroktól is kell, de az más módon lehet, én azt gondolom, ellensúlyozni, ez már a gazdaságpolitikai kérdés.
Megvan
a pénz, és miért szaladgálnak Magyarországon olcsón keresztül?
Maradjunk még egy kicsit, csak azt mondom, hogy árak, díjak, költségtényezők, ezek megosztása, luxus vajon autót fenntartani? Hogy látja az autóklub?
Ugye erre sem nincs már egészen pontos válasz. Én, amikor a személygépkocsik számáról tájékozódni igyekszem, egészen meglepő számokkal találkozom, közelmúltban 2,7 milliótól 3,4 millióig.
Ennyi autófut Magyarország.
Ez egy érdekes. Uh-huh. Ugye itt, hát amikor azt nézik, hogy mennyit helyeztek üzembe, akkor egy magasabb számmal találkozunk, ugyanakkor a biztosítóknak is van ilyen adata, hogy mondjuk durván 10%-a az autósoknak nem fizet kötelező biztosítást. Mi néhány évvel ezelőtt egy felmérést végeztettünk egy nagy vidéki városnak egy nagyon nagy lakótelepén, hogy az ott parkoló személygépkocsik közül hánynak nincs érvényes műszaki vizsgája. Uh-huh. És egészen megdöbbentő volt, hogy közel 20% nem rendelkezett műszaki vizsgával. Tehát ilyen szempontból fontos az ellenőrzés szerepe, hiszen ez egy nagyon nagy társasjáték, és azt gondolom, hogy minden tisztességes autósnak az az érdeke, hogy aki a közúti forgalomban részt vesz, az betartsa a játékszabályokat, és ez hozzátartozik az is, hogy fizesse a kötelező biztosítást, és egyébként közlekedés biztonsági szempontból indokolt műszaki vizsgán is részt vegyen. Helyes. Ez nem pénzkérdés. Más kérdés az, hogy miután itt azért egy nemzetközi piacról van szó, hiszen az autós, amikor üzemanyagot használ, azt ugye nem Magyarországon bányásszuk ki, hanem importáljuk, ugyanúgy, mint más ország. Persze az adórendszer még beletorzíthat egyébként, de csodák nincsenek. És biztosítás ugyanúgy, az egyébként azért nemzetközi szinten olcsó, azt kell mondjam, tehát az a verseny, ami Magyarországon kibontakozott, az rendkívül erős, és nagyon erősen igazodik a fizetőképes kereslethez is, mert töredékét fizetik itt kötelező biztosításra ma már a magyar autósok, mint pár évvel ezelőtt, de egyébként nemzetközi szorosításban is. Ugyanakkor mégis talán ma már megkockáztatható, hogy a mai magyar jövedelmi szintek mellett luxusnak tűnik az autózás. Miközben hozzáteszem, ha valaki végig gondolja az elmúlt 20 évnek a település politikáját, település rendszerének a fejlesztését, a bevásárlóközpontok létesítését, hogy ezek mind az város szélére.
Feltételezik az autó, tehát
nélküle nagyon lehet a város szélére telepítették. Logikus módon, hiszen logisztikai központok is ott vannak, tehát butaság lenne becipelni a város közepére, de azért hagyd tedem hozzá, hogy én egy kicsit mindig ideges vagyok, amikor mondjuk ásványvízzel találkozom, vagy Észak-Németországból ide szállított tejjel, meg hasonlók, mert mondjuk szép az, hogy választébővítés, de talán azért ugye a közúti közlekedésnek van egy optimális szállítási távolsága, és azért az nem a 6-800 kilométer. Hát tehát nem biztos, hogy onnan kellene ide szállítani, még akkor se a versenyről beszélünk. Mindazonáltal az autósok ugye keresik a lehetőségeket, hogy olcsóbban üzemeltessék a gépkocsikat, de nem lehet az a módja, hogy valamit ne fizesse meg, ami egyébként kötelezően részese ennek.
Kovács Kozé, Kázmér mondom, folytasd létre.
Igen. Nem, csak arra utalnék szívesen, talán nem tűnik kérkedésnek. Ma már olyan természetes az, amit a főtitkár úr elmondott minden autós számára, hogy tényleg egy nagyon komoly harc folyik az autósokért a kötelező biztosítás piacán.
Mennyi
idősebb autósok, bocsánat, talán emlékeznek arra, hogy ez nem mindig volt így.
Persze.
Tehát 1996-97 körül kezdődött ez a folyamat, addig valahogy minden évben természetes volt, hogy jött az év októbere, a kötelező felelősségbiztosítás díjhirdetése, és automatikusan mindig arról volt szó, hogy na mennyivel fog emelkedni a kötelező felelősségbiztosítás díja. És pontosan a Magyar Autóklub fellépésének eredményeként ez a folyamat akkor megállt, és attól kezdve, 1996-tól kezdve folyamatosan csökkent vissza arra a szinte, hogy most már, igaz, hogy a biztosítók akkor is panaszkodtak, hogy ők mennyire ráfizetnek erre a boltra, most is panaszkodnak, de közben most már tényleg azt lehet mondani, hogy a kötelező felelősségbiztosítás díja nemzetközi összehasonlításban sem magas, de azért ehhez egy dolgot hozzá kell tenni, nevezetesen, hogy nem összehasonlítás hasonlítható. Persze. A magyarországi térítés sem.
Persze.
Tehát egy Németországban, aki kárt okoz, egy személyisérüléses kárt okoz, egy német átlagkeresőnek, akinek a kiesett jövedelmét kell majd megtéríteni a kötelező felelősségbiztosítónak, az ottani jövedelmekhez igazodik, ezért az ottani felelősségbiztosítás díjának ezt kell figyelembe vennie, helyi viszonyokhoz kell. Mert a gépkocsi ára mondjuk körülbelül ugyanannyi, de a személyisérülésekből adódó fizetési kötelezettségek sokkal magasabbak, ezért magasabbak az ottani díjak. Most körülbelül úgy, ahogy a dolog a helyre került Magyarországon, most már csak arról van szó, hogy a biztosítóknak a fizetési moráját hajlandóságát kell.
Ne csak járjon, jusson is abból a pénzből időben. Persze. Hát mennyire igazad van, ma már olyan kínálatok vannak, hogy adnak hozzá még mindenfajta bónuszt, meg kaszkót építek, tehát majd komplex ajánlattal jönnek és versenyezzenek értünk. Ha van a piacnak egy számunkra kedvező szegmens, akkor szerintem ez az.
Igen, hát én is azt gondolom, bár egy nagyon speciális dolog, mert a felelősségbiztosításnál ugye én fizetek, és majd a másik fél kapja a szolgáltatást, de ha nem kapja meg jól a szolgáltatást, akkor végül elmegy a károkozóhoz, és attól követeli.
A mögöttes, de erre visszatérünk, hiszen a jogi blokkal folytatjuk, nyomban szünet után. Most pedig hírek jönnek, nem látom még Dúrit a hírolvasóba, de mindjárt jön nyilvánvalóan. Most tehát a rakott a hírek rövid szünet után folytatódik. Rakott. És Kovács Zoltán főtitkár és Kovács Kázmér ügyvéd urak, mert a téma közúti közlekedés. Vettünk egy pillantást a fórumra, Albert írja, hogy az általános vélekedés szerint országunkban mindenki egy számmal nagyobb autóval jár, mint amit megengedett magának. Szerintem nem is a mérték, hanem a minőség az érdekes. Főtitkár úr, milyen a honi autópark összetétele, mi benne jó, mi benne nem jó?
Igazából most egy rossz hírem van, hiszen ugye, mint ahogy már korábban említettem, ugye 2008 óta gyakorlatilag évi 50-50 ezerrel kevesebb autót értékesítünk.
Új autót.
Csak abból indulunk, hogy fogadjuk el, hogy 3 millió személygépkocsi fut a magyar utakon. Ugye ebből könnyen következik az, hogy ha most 50 ezeret adunk el, akkor az nagyon csak a töredéke.
Igen.
Az egy nagyon kicsi arány. Tehát a 10%-a az lenne ugye 300 ezer, ez meg még annak az a hatod része. Tehát ez azt jelenti, hogy az állomány az rendkívül mértékben előrekszik.
12 éves,
de ez azt jelenti, hogy ilyen beszerzés mellett majdnem egy év előrekszik az átlagos állományi. És ez egyelőre nem számíthatunk arra, hogy ez valami csoda történne, és hozzáteszem még, hogy egyébként azért 60-80 ezer használt gépkocsit hoznak be azért a magyar autósok.
Behozzák, és így tartják,
EU-ból elsődlegesen, hiszen ott ugye vámot már nem kell fizetni, a regisztrációs adó is egyébként, tehát többek között a mi véleményünk figyelembe vétel is, hogy is reméljük, csökkentek. Tehát
van mit csökkenteni rajta, bizony.
Hát ez egy dolog, de kétségtelen volt egy visszatartó hatása, most viszont mindenki megpróbálja azért a régi autóját lecserélni újabbra, és ennek van egy ilyen hátul ütője, hogy így mondjam, hogy nem a legkorszerűbbeket hozzuk be, érthető módon. Az, hogy olcsóbban tudjon valaki autózni, azért hozzá tartozik az is, hogy mondjuk ténylegesen valóban ne a túl motorizált jármű irányába menjen el az élet, ne a minden kütyűvel, amit egyébként is néha nem használ, vagy néha használ csupán az autós, ne abban az irányba. Van egy ilyen megfigyelő tendencia egyébként, de ez ma már annyira piacorientált szegmens, hogy a gyárak is igyekeznek, hiszen ha valaki olvassa az autós szaklapokat, találkozik azzal, hogy nem is azt mondom, hogy gagyib kivitel, amit a keleti piacra vagy Közép-Európába szállnak, hanem egyszerűen a fizetőképes keresletet szállják. Tehát magyarul a közlekedés biztonságot befolyásoló berendezések figyelembevételén kívül, mert azok kötelező tartozékok helyesen, az egyéb kényelmi felszerelést, vagy magát a belső kialakítását, azt mondjuk nem abból
puritánabb formára veszik.
Felső kategóriás anyagokból félnek, és akkor olcsóbban üzemeltetek. Csak azért még egyet röviden, csak hogy tényleg magyar autóról mindig ősidők óta ezzel foglalkozik, és igyekszik arra az irányba terelni, hogy olcsóbb lehessen üzemeltetni, csak utalok, hogy 2000-ben csináltak a Klubpetrolt, meg plusz hát a gazi vezetése pontosan.
10 forinttal olcsóbb üzemanyag.
Egyrészt hát ez úgy belement a köztudatba, ugye, és ma már látjuk, hogy 40 forinttal is van differenci. Tehát azt az egyirányú utcát, ami akkor volt még, hogy
gyakorlatilag
99-ben 18 alkalommal ment fölfelé emlékezeten szint, és talán egy vagy két alkalommal egy-egy forinttal az üzemanyagára, meg kettővel, az gyakorlatilag megszűnt. Igen. Ma már tényleg mozog az üzemanyagára. Másrészt persze az autóklubnak nem lehet az a feladata, hogy üzemanyag társaságot üzemeltessen, vagy autógyárat építsen, persze, hogy olcsóbb legyen, de mindenképpen azt szorgalmazok, hogy gerjesszünk folyamatokat, igen, hogy abba az irányba tereljük a piacnak az ellátóit, igen, a gyártókat, az üzemeltetéshez szükséges eszközöket rendelkezésünkre bocsátókat, hogy lehetőleg olcsóbban tudjunk hozzájutni a termékekhez.
Ügyvéd úr kiegészíti.
Igen, igen, hát csak arra szeretnék utalni, mert tényleg hajlamos vagyok még magam is, hogy elfelejtsem, hogy korábban milyen harcokat folytattunk, amire itt a főtitkár úr utalt. Ugye a gazdasági versenyhivatalnál folyt eljárás, és annak eredményeként alakult ki az a tendencia a Magyar Autóklub kezdeményezését követően, hogy egy szigorúbb vizsgálat alá vonták az üzemanyag árképzés terén azt a kérdést, hogy az áremelkedések is mindig azonos ütemben, illetve az árcsökkenések azonos ütemben gyűrűzzenek be, mint az áremelkedés. A másik, amire nem biztos, hogy sokan emlékeznek, de én most szívesen emlékeztetek rá, hogy a harcolnunk kellett azért is, hogy az üzemanyagkutak feltüntessék az üzemanyag árakat. Erre vonatkozóan, is eljárást kellett indítani, és ma már annyira természetes, hogy mindenki látja mindenütt kírva az üzemanyag árakat.
És ha változik, akkor egy gomnyomással változik, nem pedig papíron. Vagy
a döntő az, hogy elmegyünk a benzink,
lássa, hogy
hol érdemes
tankolni. Nagyon jó.
Hatalan még ehhez kapcsolatban szabad, hogy legújabb dolgunkat, hogy ugye 2 éve ezelőtt elkezdtünk foglalkozni a javítással, mert korábban
ez fontos.
Gyakorlatilag inkább diagnosztikával foglalkozunk, műszaki vizsgáztatással, környezetvédelmi igazolólappal kapcsolatos méréssel, stb. És pontosan azt észleltük, hogy kezd megfizethetetlenné válni az autósok számára a rezsióradi, a márka szervizeknek, az a 8-12 ezer forint közötti nettó rezsióradi, és igazából elkezdtünk javítással foglalkozni, sokan egy kicsit bolondnak néztek minket, hogy úgy mondjam.
Helytáltok-e a piacon?
Miközben a piacon ez egy olyan szegmens, hogy és egyre inkább ebbe az irányba megy, hogy az autós már azt nem tudja, vagy nem akarja megfizetni ezt a 8-12 ezer forintos rezsúra, de ugyanakkor nem szeretné sufni, javítatni az autóját, ahol nem megbízható, nem számlás, nem igen, számon kérhető, mert azért van egy ilyen következmény, és a számára.
Mit csinálnak vele a szervizben?
Felhasználható alkatrész minőség, akkor számon kérhető. Mi ezt így végezzük, és gyakorlatilag azt figyeljük meg, hogy tekintettel, hogy tavaly megkétszereztük az ilyen irányú bevételinket, és az idén is ezt akarjuk, és egyébként már, hogy profi módon csináljuk egy technológiát is, egy nemzetközi nagy céggel összeállva megvásárolunk, és ezt alkalmazunk már 17 helyen. Azt észleljük, hogy a környékünkön, ahol ezt elkezdtük, ott mennek le a rezsióradíjak a márkaszervizeknél.
Jönnek vissza, gondolom, az emberek, és mennek le a konkurenciadíjak.
Népszerű, hogy ezt az autóklub tesz, és ez célkitűzésünk, hogy ezt növeljük, mert a 47 helyünkön, ahol most ott vagyunk az ország, nem mindenhol tudjuk még ezt, hiszen ez nagyon sok százmilliós beruházást igényel, de népszerű az autósok körébe, és ahogy az anyagi lehetőség engedik, ebbe az irányba fokozott ütembe fogunk előrelépni.
Jogi vizekre evezünk.
Igen.
Hívószavakat mondok, és kérek tartalmi kitöltést igen, hozzá. Biztosításról szerintem volt szó. Mi az, amit még itt a biztosítások kapcsán, pláne a káresemények kapcsán el kell mondani?
Talán a számla és a totálkár kérdése az, ami itt a legutóbbi időben borzolta az autósok idegeit. Most itt egy részsikerről számolhatok be. Az úgynevezett gazdasági totálkár fogalma tekintetében teljes mértékben elfogadta a jogalkotó a Magyar Autóklub álláspontját. A gazdasági totálkár az nem egy százalékos kérdés, hanem egy valóban gazdasági kérdés. Miután ez megoldódott, erről már nem nem is érdemes nagyon sokat beszélni.
De mi a lényege akkor, talán?
A lényege az, hogy csak a gazdaságos javítást, tehát a fizesse ki a károkozó, abban az esetben, hogyha a gépkocsi kárkori értékét meghaladná a javítási költség, és a gépkocsiban bekövetkezett értékcsökkenés összege, akkor nem érdemes javítani.
Világos.
De ez nem egy százalékosan meghatározható kérdés. Ami probléma az az, továbbra is ez az úgynevezett feltétlen számlaadási kötelezettség. A Magyar Autóklubnak az az álláspontja, hogy ha a fődarabok sérültek egy gépkocsin, akkor az összes autósnak beleértve a kárt szenvedettet is, de az összes többit is, az az érdeke, hogy tényleg egy megfelelő színvonalú javítás történje meg, és csak azt követően kerüljön sor a gépkocsi visszaállítására a forgalomba, és ez igazolható legyen. De ha egy kisebb sérülés következik, hogy nem kerül sor a javításra egyáltalán, és a gépkocsit abban a törött állapotában, mint hogy külföldön sokan úgy hoznak be gépkocsit. Tehát ez egy életszerű dolog, hogy ez megtörténik, akkor ne legyen a biztosító fizetési kötelezettségének előfeltétele, hogy a kijavításról számla legyen, mert ha én törötten akarom eladni, adhassam
el.
Törötten. Ez, ami a biztosítást érinti. De ha a általános jogi kérdésekről kérdeztél, akkor szívesen utalnék a Dugódi problémájára, mert itt nagyon sok áthallás jelenik meg a sajtóban EU követelményekre hivatkozással.
Mi a valóság?
Szeretnék itt egy kicsit visszautalni egy másik kérdésre, az autópályadíj kérdésére, mert annak idején, amikor 1996-tól 98-ig ezt a pert folytattuk, a Magyar Autóklub részére akkor is napirenden volt a visszahivatkozás az EU követelményekre, de ott ugyanúgy, mint ahogy most már korábban erről szó volt, az arányos díjfizetés kérdését félre magyarázva azonosították annak egyik fajtájával, a kilométer arányos díjfizetése, ahol ott látjuk, hogy továbbra is mi a megfelelő megoldás Magyarországon is és Ausztriában is. A Dugódi tekintetében most arra hivatkoznak, hogy a négyes metrónak a kifizetése, a támogatás,
támogatás
visszatérítése. Igen. Én azt gondolom, hogy itt egy forgalomszabályozási eszközt kér számon az Európai Unió Magyarországgal szemben, és a forgalomszabályozási eszközök egyikét én szívesen felvetném, mint amit minden EU követelmény nélkül Magyarország 2011-ben már bevezetett, egyszerűen azért, hogy levegyen egy újabb sápot az autósokról, és ez volt a baleseti adó.
Ja,
a baleseti adót azt tulajdonképpen teljesen félre magyarázva annak a tényleges hátterét, mondván, hogy a biztosítók nem jutnak hozzá a személyisérüléses károk folytán történő kifizetésekhez, az állam baleseti adó címén beszedi, ahelyett, hogy a biztosítók elszámolásának az alapján adott esetben a biztosítási díjat emelték volna. Ez a pénz címkézetlenül kerül az állami kasszába, egyáltalán nem tudjuk, hogy ennek mi a háttere. Ez egy forgalomszabályozási eszköz, mert az autózást ugyanúgy drágítja, mint a Dugódi drágítaná. Ezért szívesen ajánlanánk a figyelmébe mondjuk a fővárosi önkormányzatnak, aki arra hivatkozik, hogy problémája van a Dugódi bevezetésével, hogy ezt a kérdést vizsgálja meg jobban, mert lehet, hogy így a Dugódi elvezethető lenne. Egyébként a Dugódiat bevezették már Magyarországon és Budapesten is, mert olyan sápokat szednek le az autósokról, amivel gyakorlatilag elérték, hogy igazán Dugó már nem nagyon van. Hát csúcs időpont.
Igaz, jó. Nem viccelek, de ez valóban nem
igen,
tépa dolog.
Igen, de szívesen aztán a kisebb jelentőségű kérdésekre utalunk. Ugye 2012-ben felére csökkent, bár még így is magas, a bizonyos közlekedési szabályszegéseknek a bírságösszege. A mentőláda ügyre utalok, csak ilyen hívó szószerűen.
És el akkor, ne felejtsd, én nem fogom elfelejteni. Igen. Most tartunk egy utolsó szünetet, aztán pontosan innen folytatjuk az utolsó 10-12 percre.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És Kovács Zoltán és Kovács Kázmér, urak az Autóklubtól, kérlek azért azzal svunggal, mint szünet előtt folytasd a jogi fejtegetéseket.
Jó, hát csak egy néhány tételre utaltam, mint a 2012-es és az Autóklub fellépésének eredményeként történt változások. Ez volt például az egyike, a mentőláda ügy, ugye, ahol tulajdonképpen ahhoz a szemlélethez próbáljuk a jogalkotót visszatéríteni, hogy a rendőr is elnézést ezért a esetleg túl népszerű megfogalmazásért ne szívassa az autós, igen, hanem tényleg azt tegye, ami a dolga. A mentőláda kötelező továbbra is mindenkinél, csak nem szivatható az autós azzal, hogy megnézik a szavatosságát. Egyébként, hogyha szükség lenne rá, és nincs, abban az esetben az autós megbüntethető. Bilágon. Tehát legyen mindenkinél, de ne ezzel foglalkozzon a rendőrség, hanem foglalkozzon azzal, amivel a közutakon foglalkoznia kell. Igen. Egyébként. Említhetném más területről, igen jelentős eredménynek tartom, hogy a korábban 30 ezer forint kötelező összegről induló parkolási bírság összege 10 ezer forintra csökkent. Tehát egy röhelyes dolog volt, már elnézést, hogy így mondom, hogy adott esetben egy súlyosabb közlekedési szabályszegés esetén sem volt ennél jelentősen magasabb összegű
a szabálysértési
bírság, mint hogyha valaki 4 méter 95 centire, és nem 5 méterre állt meg, egy olyan kijelölt gyalogát kellőjétől, ahol egyébként nem be zavarta senkinek,
be
lehetett látni mindent.
Úgy van.
Tehát ezek az aránytalanságok kerültek ki még, amiket most, mintán kérdezted, a 2012-es eredményeket, ezek mind az Autóklub fellépése nyomán, nem mondom, hogy kizárólag, de talán oroszlán részünk volt ebben, hiszen mi kezdeményeztük elsőként.
Buszsáv biciklistákkal való kapcsolat.
Hát igen, köszönöm
légy
szépen.
Színes,
igen, a buszsáv ugye az M1-esnek a bevezetője, igen, a smogriadóval kapcsolatos, igen, téma, ahol megint csak ugye azonnal megszólaltunk a sajtóban, és hát azóta is ott van mementóként a M1-es, M1-es bevezetőjénél. Ez igen, a képtelen ötlet ugye, hogy a buszsávot ott próbálták a forgalmat egy sávra leszűkítve megvalósítani, vagy a smogriadónál, ahol türelmi idő nélkül. Igen. Egyébként a smogriadóval kapcsolatban ugye visszafizették ott a bírságokat.
Úgy van.
Azoknak, akiknek a türelmi idő betartása nélkül bírságokat szabtak ki, viszont még máig rendezetlen.
Mi az, ami ketyeg ezen a
kérdésben? Ez a rendszámon a piros és fekete címke kérdése.
A plakett, vagy olyan,
igen, ezt ígérték, hogy ezt a kérdést rendezik, és azt hiszem, hogy a jogalkotó arra gondol, hogy az időközben egyre csökkenő számú érintettekre tekintettel, ezt úgy hagyja elhalni ezt a problematikát, hiszen az időközi újabb műszaki vizsgák eredményeként már csökken azoknak az autósoknak a száma, akik ebben érintettek, de ezt nem fogja vigasztalni azokat, akik éppen esetleg egy következő smogriadó esetén érintve lesznek.
És smogriadó ugyan Budapesten nincs, de Miskolcon volt, tehát gondolkozunk globálisan, hogy az ország egészében.
Igen, bár ez mindig a helyi önkormányzat rendeletén
múlik,
annak a hatáskörébe tartozik ennek a szabályozása.
Biciklistákkal való kapcsolat.
A biciklistákkal kapcsolatban már a jogalkotó is rádöbbent arra, hogy csinyán kell bánni ezzel az egyirányú utcába történő behajtás kérdésével, mert csak a felét hallja meg annak,
igen,
hogy bemehet, milyen feltétekkel. Ugyanakkor az Autóklub egyetértett azzal a módosításával a Kressznek, hogy kizárólag szűk körben azok a kerékpárosok, akik nem főútvonalon közlekednek, és egész minimális, tehát körülbelül egy pohár sör, egy korsó sör elfogyasztása után közlekednek mondjuk falun, egy dülőúton, azok megint csak ne legyenek szivathatók a helyi rendőr által.
Világos.
De egyébként itt tulajdonképpen egy áttörés se valósult meg a nulla toleranciának.
Így
csak
van.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a... csak erre a szűk körre vonatkozik, amit az előbb
közös kérdés
említettem.
Az urakhoz. Kátyú, dél van bizonyítás. Van-e itt jogi vagy más probléma? Nagyon sok a kátyú. Nincs nagyon pénz rendbehozatalukra. Pénzügyi probléma, jogi probléma, a bizonyításnak van jelentősége, nem, de ügyvéd úr?
Igen, hát a fényképet kell azonnal készíteni, most már a telefonban, ugye legtöbb embernél azért van erre lehetőség. Itt a legnagyobb probléma az, hogy nagyon gyakran azért riadnak vissza sokan ennek az így módon keletkezett kárnak az érvényesítésétől, mert sok utánjárással jár együtt. Ezért én a jogvédelmi biztosítást tudom ajánlani azoknak a figyelmébe, akik ezt a problémát rendezni akarják, mert ha valakinek van egy állandó biztosítás, ami ezt a kérdést összegszerűségtől függetlenül köteles rendezni, akkor szólok neki, mármint a jogvédelmi biztosítónak is az rendezni fogja.
Utolsó rövid kérdés, minimális idővel. Közlekedés biztonság jogi és nem jogi szempontból. Ki mit tart ebben fontosnak? Főtitkár úr?
Közlekedés biztonság az javult Magyarországon, azt szögezzük
le. Ez
az
közleműködésetek?
Természetesen ebben az is benne van, nyilván álszerénységünkön mondhatjuk, hogy nagyon sok gyereket oktatunk, ez például a legek közé tartozik, múlt év, hogy 29 városban voltunk, van egy kamion, oktató kamionunk, ugye ez egy roadshow járja az országot, és gyakorlatilag több tízezer gyereket oktatunk, de Budapesten is, meg önkormányzatokkal összefogva, egyébként ez egy önkéntes vállalásunk, külön üzletággal, tehát nagy hangsúlyt fektetünk rá, személyemen keresztül az Országos Balesetmenedzsi Bizottságba is képviseltetjük magunkat, és most egy megállapodás alapján majd az OBB részéről, a BRF, az Országos Rendőrfőkapitányság is képviselteni fogja magát egy személy által a Magyar Autóklub Országos Elnökségében. Tehát össze
nem közhatalomként, hanem koordinátorként.
Teljesen egy civil együttműködés és az állam képviselet, és azt gondolom, ez egy irányadó. Amúgy megjegyzem, hogy a közlekedési helyettes államtitkár úr Schwab úr tavaly vett át ugye egy Európai Uniós kitüntetés Magyarország kiváló eredményei kapcsán. De azért az is benne van, hozzáteszem mindjárt, hogy nézzük ám azt, hogy mennyi üzemanyag fogyott, kevesebb fogyott, tehát a forgalom is kisebb, tehát ne akarjunk mindent vindikálni saját magunk eredményének, mert nagyon sok még a tennivaló. Mi is az ifjúsággal kezdjük, tavaly ifjúsági kártyát is kibocsátottunk egyébként, és az iskolás korosztályban egyetemistákkal is kiemelten próbálunk majd foglalkozni, mert ők is közlekedni fognak.
Zárszóként Kovács ügyvéd úr, ti mindketten autót vezettek, közlekedési kultúra, elérjük valamikor a nyugat szintjét itthon is?
Hát nem tudom.
Azt hiszem
Mark Twain mondta, hogy jósolni nehéz, főleg a jövőre nézve, úgyhogy én ez az állásponthoz csatolnék, de dolgozni kellene.
Köszönöm, hogy vendégeink voltatok, Kovács Kázmér és Kovács Zoltán urak. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is a közreműködést. Legközelebbi élőadásunk január 24-én lesz, akkor Kovács Zoltán, minő véletlen, de a másik, az és főszerkesztője lesz a vendégünk, két dolog tudható róla, igazi sportbarát, tévébeli kibic, továbbá valószínűleg a legobjektívebb honi közművelés publicista. Ezúttal vele a magyar sport és annak farvízén a magyar futball tavalyi évét, kilátásait elemezzük, szívvel, de szurkolói részrehajlás beszólás nélkül. Szép estét kívánok, és a vendégeik együtt kívánunk a hallgatónak. Szép, jó estét, viszont
hallásra. Boldog évet. Balesetmentes közlekedést kívánok.
Pontosan,
Kollágy Bűsorát hallották, viszont hallásra.